Kellemes hétvégét kívánok önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Robert Richard vagyok a műsorvezető. Autózni fogunk majd zsúfolt, nagy autópályákon, közlekedünk a mostani egy órában ezen a szombaton. Hozzáteszem, ne ijedjenek meg, mert a képzetbeli látvány azért gyönyörű lesz, de hát nem csak a gépjárművek meg az autók zaját kell elképzelnünk, hanem azt hiszem, hogy hozzáképzelhetjük például a 66-os út izgalmas kis sziklaképződményeit, a retro moteljeit, a neonfényeket, vagy éppességgel valamelyik olaszországi út mesebeli részletét, és a csendes óceán partján is fogunk majd autózni, San Franciscóból Los Angelesig. Emlékszem, voltam egy Pismo Beach nevű településen, és ott egy magaslati jacuzziba beültünk, és éreztem, hogy hát tényleg van értelme az életnek. Láttuk a csendes óceánt, hatalmas hullámokat, és kicsit szemerkelt az eső, és mégis nagyon jól érezte magam. Még valamikor a 90-es években egy utazási iroda szervezett egy tanulmányutat, pazar volt. De Olaszországban, Európában is vannak nagyon érdekes utak. Hogyha valaki Sorrento környékén nyaralt már, és elment Positano meg Amalfi irányába, nagyjából látja, hogy nem frissen szerzett jogosítvánnyal vágunk neki általában ennek az útnak, de vannak nagyon szép hágók Olaszország környékén. A Stelvio hágót hívják például a világ egyik legszebb útjának, amikor is Bormióból Prata Stelvióba elmegyünk, ez 49 kilométer, és hát két autó általában nehezen fér el egymás mellett. 48 hajtűkanyar van itt, és 1953-ban a Giro Italia legendás befutója is itt volt Coppi győzelmével, úgyhogy a mai napig róla is emlegetik ezt az útvonal szakaszt. Nagyon sok szép óceán útvonal, óceánparti útvonal van a világban, Norvégiában is van ilyen, Ausztráliában is, és mondom, a csendes óceán környékén is, ezek a tengerparti utak nagyon szépek. Nekem ami nagyon tetszett az, amikor Key Westre lementünk Miamiból, és jobbra-balra ott volt tényleg az óceán, és szinte olyan volt, mintha egy óriási megahídon mennénk, mint ahogy egy óriási megahídon mentünk is. Az a különbség, hogy hát nem klasszikus híd volt, mert feltöltötték, meg ilyen kis szigeteket kötöttek össze egymással, amíg lementünk Florida legdélebbi pontjához. Ausztráliában is van egy Great Ocean Road, egy nagy óceán út, és egészen Torquayből Ellensfordig mehetünk, 243 kilométer, kétsávos az út, sok helyen szűk, kanyargós, de gyönyörű a látvány, mert végig az óceánparton visz minket. Az első világháború után több mint 3000 katona építette, a saját kezével, csákányokkal, ásókkal, lapátokkal, tehát mindenféle munkagép használata nélkül, úgyhogy tényleg sokan azt mondják, hogy ez a világ legnagyobb háborús emlékműve, egy 243 kilométeres háborús emlékmű, mert hogy akkor hozták létre, és eredetileg még a különböző csapatmozgásokra szolgált, és azért volt fontos, hogy az egyik kikötőrészből a másik kikötőrészbe eljussanak a különböző szállítmányok. Persze nem kell nagyon messzire mennünk, hát most Ausztráliában már kirándultunk, de tudjuk jól, hogy Olaszország Sorrento környékén, Amalfi Positano környékén is vannak izgalmas és mégis mesebeli ilyen szép utak, de elég, hogyha átmegyünk és Romániában, Erdélyben mesebeli utakat látunk. Az Etelaki út például nekem nagy kedvencem, ami hát tényleg nincs benne a top 10-be, maximum az én szívembe, mert a kis az Etelaki víztározó, hogyha elmegyünk mellette, akkor én mindig megcsodálom a gyönyörű hegyek látványa, vagy amikor odaérünk a Gyergyói medencébe, az nekem nagyon tetszik. De a Transfogarasi út, amely átlagosan 6 méter széles, de sok helyen keskeny és alagutak is vannak, az is érdekes Romániában, mert hogy ez még Ceausescu parancsára épült, hogy ha valami gond lenne, akkor legyenek menekülő utak, és hát szörnyűségek történtek az építkezésen, tényleg nagyon-nagyon-nagyon sokan odavesztek. De akkor menjünk egy északi vidékre, Norvégiába, ahol megint csak egy óceáni útra viszem el önöket. Ha már a csendes óceán környékén sokat autóztunk képzeletben, akkor most elmegyünk Norvégiába, ahol pedig az Atlantic Ocean Road, tehát az Atlanti óceános út az, ami világ egyik legszebb útja. Karvágból Vevangba vezet, érdekes a norvég nyelv, egy kicsit németes és kattogó. 8,3 kilométer hosszú ez az út, kétsávos, és szigeteket köt össze több híd 12 évig tervezték. Eredetileg egy vasúti utat akartak építeni, és aztán végül autóút lett belőle. És azért érdekes, mert hogy amikor megyünk ugye Vevang felé, akkor hogyha éppen nem gyönyörű napsütés van, már pedig ez a norvégiai részeken bizony gyakori, hogy ne verőfényesen süssön a nap, hanem borongós idő legyen, nos, akkor átcsapnak a nagyobb hullámok az úton. Úgyhogy megyünk, majd egyszer csak hopp, beterít minket egy hullám, és hát megyünk tovább, úgyhogy ez megint csak olyan, hogy ha valaki nem szokott hozzá, akkor azért néha megrémül. Nagyon érdekes az egész. De Norvégia egyébként tényleg bővelkedik ilyen utakba. Ha valaki autózott már Norvégiában, akkor azt tudja, de aki nem bírja az ilyeneket, meg szervezett úton is el tud menni, és akkor autóbusszal viszik. Vannak olyan utak, például Valdál környékén, ahol csak egy autó fér el, és mindig vannak ilyen kis kitérő helyek. 11 hajtűkanyar van például Valdálnál, egy 20 kilométeres úton, a Trollstigennél, és nagyon látványos ez a szakasz is. Trollstigen, ugye érdekes név, mert hogy trollokról kapta a nevét, hát a norvég legendák, a norvég mondák szerint tényleg voltak, vannak trollok, tehát amikor azt mondjuk, hogy troll, akkor igazából így a viking hagyományoknak a mítikus lényeire gondolunk, mert hogy ott tényleg voltak. Hát nálunk meg ugye 7-fejű sárkány, meg 14-fejű sárkány van, és 1936-ban nyitották meg ezt az utat, és 7. Hákon király ünnepélyesen átadta, és a trollokról is elneveztek utat, tehát Pakisztán, Kína. Hát Kínában persze olyan utak vannak, hogy amikor nézzük a világhálón a különböző ábrázolásokat, akkor meghökkenünk, hogy te jó ég, hogyan lehet itt egyáltalán átmenni, elmenni. De a Pakisztán és Kína közötti Karakoram Highway az valóban olyan, hogy mesebelinek tűnik. Persze az építkezés az korán sem volt ilyen mesebeli, mert hogy több mint 800 pakisztáni és 200 kínai munkás életét vesztette az építkezésen. Nagyon nehéz volt megépíteni. A magashegyi szakaszokon egy sáv van, 1300 kilométeres egyébként a Pakisztánt Kínával, Abdalt Kasgarral összekötő szakasz itt a Karakoramnál, és tényleg rendkívül látványos, ahogy jobbra-balra magasodnak a hatalmas hegyek, ugyanakkor veszélyes itt közlekedni. A Guilang alagút Kínában meg azért érdekes, mert hogy 4 méter széles, 5 méter magas, és az oldalfalán ablakok nyílnak a mélységre. És 13 évig vájták a helyiek kézzel, kalapácsokkal, vésőkkel, és nem hitték el, hogy ezt meg lehet csinálni annak idején. Aztán megépítették a több mint 1 kilométer hosszú alagutat Guilang falu és a környék összeköttetésére, úgyhogy Kína komoly turisztikai látványossága ez az alagút út, ahol ablakok is vannak az alagúton, és kinézhetünk a mélységbe. Dél-Afrikában a Noordhoek felé vezető 9 kilométeres út kétsávos, 114 kanyar van itt, és a hegyoldalba vájták. Az építéskor a sziklafalba robbantották az utat, úgyhogy elég gyakran le kellett zárni a sziklaomlások miatt. Ma már alagutak vannak itt, védőhálók, védőfalak és sok minden más is, úgyhogy tényleg rendkívül érdekes, hogy mennyi minden van errefelé. Tehát a dél-afrikai utazás az amúgy is szerintem klasszikus. Gyönyörű a panoráma az Atlanti-óceánra, és rendszeresen szerepel reklámokban, meg autótesztekben is ez a Chapman's Peak Drive Dél-Afrikában. Visszatérve egy kicsit a kínai utakra, hát vannak azért veszélyes utak, például a világ egyik legveszélyesebb útja, ez a Guilang alagút út, de mondom, rengeteg a turista, mostanában főleg a kínai belföldi turista. Ez is érdekes. És még annyit talán a norvégiai érdekessége kapcsán, hogy a troll út, ugye a Trollstigen Norvégiában, az olyan, hogy van egy vízesés is errefelé, egy 320 métert zuhanó vízesés, ez a Stigfossen vízesés, és Norvégia legismertebb turista útja, mint egy 500 000 látogatnak el ide, ami nagyon komoly szám a norvég turizmus számainak ismeretében. De nem csak a trollok útja híres, meg az Atlanti Ocean Road Norvégiában, vagy éppenséggel a Transfogarasi út is nekünk, meg az erdélyi utak, hanem Ausztráliában ugye a nagy óceánút, és hát van még bőven olyan út, ami meg szerintem rendkívül fontos, de majd a műsor második felében mesélek róluk, ez ugye a 66-os út, ami talán a leglegendásabb, és mellette pedig a Pacific Coast Highway, a Kalifornia csendes-óceáni partjánál végighúzódó út, ahol több ikonikus hír is van. Néha napsütötte tengerparttal találkozunk, néha óriási hullámokkal, és a Santa Monica-i végpontnál pedig a híres 66-os út, meg a csendes-óceáni Kaliforniai út meg találkozik. Hát ez annyira érdekes, meg annyira sok látnivaló van, meg annyira jó élmény szerintem, hogyha valaki megél egy ilyen amerikai nagy autós utazást, hogy erről majd a műsor második felében hosszabban fogok beszélni. De most az első fél órában még egy kicsit mesélek a dél-amerikai legendás utakról, mert hogy hát számos olyan filmet, videós anyagot láthattak már önök, amikor mutatják, hogy Dél-Amerikában milyen helyeken mennek fel az Andok sziklái közé buszsofőrök, és hát én is megéltem egy olyan 3-4 alkalommal hasonló utazást, brutális, ezt meg kell, hogy mondjam. Tehát volt olyan, hogy amikor kanyarodott az autóbusz, akkor az egyik kereke az lényegében a szakadék fölé került. De nem is lehetett volna máshogy bevenni a kanyart, tehát az egyensúly állapot megmaradt, a busz tömegének túlnyomó része a maradék kerekekre és a maradék tengelyrészekre nyomódott, tehát nem volt esélye logikusan, hogy a szakadékba essünk, de elég furcsa volt az, hogy gyakorlatilag így a levegőben lóg az egyik kerék. Hihetetlen volt ez számomra. A másik pedig az volt nagyon-nagyon furcsa, amikor Azerbajdzsában a kinaligok földjét felkerestük, és egy eldugott kis településen éltek olyan helyen, ahol korábban nem volt út, aztán amikor az azerbajdzsáni elnök oda látogatott, akkor előtte építettek egy komolyabb utat. Régen, hogyha tél volt, akkor egyszerűen nem mozdultak ki a településről. És itt az volt az érdekes, hogy mentünk ilyen nagyon-nagyon régi, még talán szovjet gyártmányú autóval, ilyen zöld kocsival, és hát ilyen bravúrokat mutatott be a gépkocsi vezető, és egyszer például megcsinálta azt, hogy volt egy nagy szikla, és a szikla tetejére ki lehetett menni, teljesen vízszintes volt a szikla, és a végén pedig egy ilyen 90 fokba hirtelen jött egy nagy szakadék, és ment, és akkor a végén rátaposott a fékre, és akkor így odafarolt a szakadék szélére. Hát nem kívántam magamnak, hogy ez megtörténjen, ez az élmény. Nem is értem, hogy de annyira veszélyes volt és értelmetlen, de minden esetre akkor kiszálltunk a másik oldalon, ugye nyilván nem a szakadék széli oldalon, és akkor láttuk azt, hogy tényleg úgy begyakorolta, hogy majdnem teljesen a szikla szélén állt meg a gépjármű, de hát hogyha egyszer véletlenül nem sikerül, akkor annyi, úgyhogy nem biztos, hogy ez jó ötlet volt. De a kinaligok földjénél azt tetszett még nekem, hogy bent a településnél úgy csinálták meg a házakat, mert ott is a hegyoldal, ahova építkeztek, annyira meredek volt, hogy az utak azok a házak tetején voltak. Tehát, hogy valaki épített egy házat, és akkor a fölötte lévő háznál az út meg a járda az előző háznak a teteje volt. Hát emiatt persze vízszintesek voltak, tehát ilyen ugye nem olyan házak voltak, amelyeknek hegyes csúcsos a teteje, hanem lapos tetejű házak voltak. És hát nyilván, amikor meg tél volt, akkor persze úgy kellett megépíteni, hogy ne roskadjon a hó alatt össze, mert hát azért hóból volt bőven ezen a részen. Tehát az azerbajdzsáni kaukázus környéki utazások, ezek is elég dermesztőek voltak. De visszatérve egy kicsit még Dél-Amerikára, ugye az Andokról már meséltem, de a Csokó esőerdőben is jártam egyszer, és hát itt pedig folyamatosan állandóan esik az eső, és ilyenkor az úton átfolynak a vízesések, a patakok, a folyók. És gyakorlatilag mentünk az úton, a Maspilocs nevű helyre mentünk, ami egy dzsungel szállás, egy karmos, emleges hotel, legalábbis ezzel hirdetik, és valóban úgy néz ki az egész, hogy üvegfala van mindenhol, és amikor bent mondjuk reggelizünk, akkor közben látjuk az esőerdő csodáit. És innen indulnak a légibiciklik, mert az egyik hegyről a másikra a légibiciklivel is át lehet menni, meg innen indulnak még ilyen nagy felvonók, amiket egyébként használnak a helyi indiánok is, tehát nem csak arra szolgál, hogy a turistákat elkápráztassa, hanem néha a közlekedési eszköznek is jó. És hát itt volt olyan, hogy szakadt, ömlött az eső, és itt nem az a veszélyes, hogy átfolyik a víz, és akkor jaj, mi történik, hanem az, hogyha nagyon nagy már a víz, akkor fellazul az út, mert az út persze földút volt, mondanom sem kell, tehát nem betonúton mentünk, hanem földúton. Ha nagyon fellazul, akkor megcsúszik az autó, és bal oldalon meg ott a szakadék. És hát itt is csak bíztam abban, hogy azért van rutinja remélhetőleg a derék kísérőmnek, és azon kezdte el gondolkodni, mondta, hogy hát igen, ő neki már van a rutinja, és egyébként pedig a örüljek annak, hogy nem az öccse jön oda, mert az öccse az ugye most tanulgatja így a vezetést, és az jutott eszembe, hogy mivel hogy ez az egyetlen egy út vezetett le a Maspilocsból, meg a mellette lévő kis faluból le a hegyről, hát egyszer valakinek mindig meg kell tanulni vezetni, és mivel csak ott tud megtanulni vezetni, ahol lakik nagy valószínűséggel, azok közül, az indiánok közül, akik a szállításokat, személyfuvarozásokat végzik ott a helyi lakók közül, hát amikor először csinálja azt, először találkozik azzal, hogy na most akkor átfolyik gyakorlatilag a hegyről, vagy 15 patak így az úton, akkor hogy éli meg ezt magában? Hát én nagyon félnék így elsőre szerintem, bár átfélni azért annyira nem szoktam mostanában, de az ő helyükbe félnék valószínűleg, de minden esetre az is érdekes, hogy megszokták, mennek tovább, egy kicsit, ha megsúszik az autó, akkor gázt adnak, nem fékeznek úgy, mint amikor a jégen kell, és mi egy kicsit rémüldözünk odalátogató vendégek, de ennyi. Együtt tudnak ezzel élni, aztán egy idő után kialakul a rutin, és már sötétbe is tudnak a szakadék szélére menni. Hát persze korlát sehol nincs. Tehát mondom, földút van, bele van vésve, igazából nem is nagyon vannak korlátok. Ez Ecuadorban van egyébként a Soko esőerdő és a Maspilocs, de nem csak itt vannak érdekes és izgalmas utak a Dél-Amerikában, meg nem csak Perúban vannak érdekes utak, hanem jó pár másik helyen is. Tehát jártam már úgy is, hogy mondták, hogy hát úgy tudnak felvinni, hogy meghatározott időben, és meghatározott időben hoznak le. És azért van ez, mert egyszerűen vannak olyan szakaszok, ahol még csak hátra tolatni sem tud az autó vagy az autóbusz, mert annyira keskeny a szikra oldalába vájt út, hanem oda mennek, akkor ott van egy viszonylag nagyobb szakasz a hegy tetején a településen, és akkor nagyjából tudják a helyiek, hogy mikor kell visszamenni, amikor meg nem jön a másik oldalon szembe senki sem. És mondtam, hogy nagyon jó, de hát mivel ez nincs kiírva, mi történik akkor, hogyha valaki véletlenül ezt nem tartja be? Hát mondták, akkor nagyon nagy gond van, mert az megy visszafelé, aki fölfelé jön, mert hogy neki könnyebb visszatolatni, mert nem ég le a kuplungja, hát azért nem automata autók voltak többségében, és akkor mindig segítenek, kimennek, és akkor segítenek neki, hogy valahogy vissza tudjon valameddig menni, de hát mivel, hogy az út maga mintegy egy kilométeres, vagy talán még több is itt a nehéz szakasz, emiatt visszamenni nem tudom ennyit, hátrafelé kanyarogva, hát nem kívánom magamnak, inkább időbe indulok el, és tájékozódom először, úgyhogy ez is egy furcsa út volt, amivel életem során találkoztam már. Találkoztam olyan utakkal is, ahol egymást keresztezik a különböző autóutak és autópályák. Hát főleg az Egyesült Államokban, Miami környékén, meg Kínában vannak olyan kereszteződések, hogy helyi utak, városi utak, autópályák, bevezető szakaszai egymást metszik, és olyan volt az egész, mint egy olyan emeletes torta. Mindenhol volt egy-egy sor autó, tényleg brutális látvány volt. Hát sajnos ezeken a helyeken sokszor nem tudok megállni, fotózni, de hát nyilván a helyek közül már jó páran ezt megtették, úgyhogy lehet ezekből bőven látni a virághálón. Az utazások és az egzotikus és furcsa utak közül számomra még kettő kiemelkedik. Az egyik, hogy Oroszországban az egyik tójegén át lehetett menni. De nem viccelek, hanem tényleg utat csináltak a tavon, és mondták, hogy hát a nyári időszakban, amikor itt nem fagy be rendesen, akkor meg kell kerülni az egészet, tehát amikor szállítani kell, vagy valami komolyabb dolog van, tehát minden ilyen dologot, azt általában hidegebb időszakokra tervezik, mert hogy olyankor a tavon van egy jégút, és simán mennek így át a befagyott tavon, már ugye a hosszú-hosszú tapasztalat kimunkálta, hogy mikor kezdhetnek átmenni a tavon sima személyautóval, mikor pedig nagyobb autóval, teherautóval, de a teherautókkal is így simán átvágnak, és nagyjából tudják, hogy mikor az az időszak, amikor kockázatos, hát akkor még a bátrak átmennek, és tudják azt, hogy mi az, amikor már nem szabad átmenni, mikor jön el az az idő. Úgyhogy létezik olyan út is, amikor átmegyünk a tavon Oroszországban, és nem is keveset. Tehát ne úgy képzeljék el, hogy nem tudom, megyünk 50 métert vagy 30 métert, hanem viszonylag sok távolságot, viszonylag nagy távolságot meg lehet tenni. Sőt, még ilyen kisbuzok is járnak át a tavon a jégen. Úgyhogy ez is számomra elég furcsa volt, elég érdekes. Bár hozzáteszem, azt tapasztaltam, hogy még a zsigulikat, meg a különböző régi autókat is nagyon jól vezetik sok helyen Oroszországban. Hát ilyen gázüzemű zsigulival is jártam én ott egy kísérőm segítségével jó párszor, és hát havas jeges úton egy zsigulit vezetni azért, hát talán még szervokormány sem volt, akkor benne régi volt, igazából elég bravúros, és gond nélkül megugrotta, és mentünk a havas, latyakos úton. Hát ma már persze többségében modern autók vannak arrafelé is, de mondom, ez is érdekes, tehát az itteni közlekedést is néhány helyen tanítani lehetne, hogy hogyan is működik, meg miként is tudnak errefelé közlekedni. Vannak olyan szigetutak is, vagy vannak olyan országok is, ahol meg nagyon-nagyon becsben tartják, hogy van egyáltalán út. Ilyen például a Maldív-szigetek, ahol a fő-szigeten Mahin vannak klasszikus betonutak leginkább, meg itt vannak autók, és itt lehet megtanulni egyedül vezetni. A szigetek többsége esetében ugyanakkor csak köves utak vannak, ilyen kikövezett utak vannak, vagy esetleg földutak, homokutak, hiszen korallzárt anyagok sokaságáról beszélünk. Szanály lenne például a magyarok által kedvelt turista paradicsomon, ott vannak ilyen kis betonutak, de golfkocsikkal közlekednek, meg kerékpárral. És még itt is vannak balesetek. Egyszer például két kerékpáros összeütközött, mert hogy a turista nem tudta, hogy itt baloldali közlekedés van, és emiatt a kerékpárosok is ezt tartják, és hát persze gond volt belőle. Egyszer pedig egy magyar turistának is volt balesete, neki ment kerékpárral egy kókuszpálmának. Tényleg ott voltam akkor, pont ott forgattam, és hát ez is egy sajnálatos baleset volt, de még ilyenek is előfordulnak. De hát ezek is szép utak, amikor golfkocsival megy az ember a pálmafák, a kókuszpálmák között, és jobbra-balra pedig a zöldeskék víztükör csillog. Nem mindegy persze, hogy milyen járművel indulunk el, magunk vezetünk, vagy pedig sofőrrel megyünk. Kínában például sofőrrel talán a legegyszerűbb boldogulni, főleg azért, mert hogy lehezen boldogulunk egyébként a nyelvvel, mert angolul kevesen beszélnek, hát nyilván bőven el vannak ők a mandarinnal, vagy éppenséggel a helyi nyelvjárásukkal, és nehezen találjuk meg a különböző helyeket, ahova szeretnénk menni. Az Egyesült Államokban minden további nélkül el tudunk jutni bárhová, nagyon egyszerű, mert jók a navigációs rendszerek, szélesek az utak, sok hely van parkolóhely, mondjuk New York talán pont kivétel, de ugye egyébként az átlagos amerikai településeken bőven van parkolóhely mindenhol. A mi vezetői tudásunk az nagyon-nagyon jó ahhoz képest, hogy ott az átlag hogyan tud vezetni, és azt kell mondanom, hogy relatíve biztonságos. Persze van egy kedves barátom, aki megállt Kaliforniában, hogy csináljon néhány jó fotót, kiszálltak az autóból, és például visszaértek, kirámolták az utcokat, és az volt a szerencséjük, hogy a zsebükben volt az útlevél, úgyhogy haza tudtak jönni, de a cuccoknak annyi volt. Úgyhogy attól kezdve mindig bezárták az autó ajtaját. Egy másik kedves rokonom, ismerősöm pedig, amikor kiköltözött, mert Amerikába ment férjhez, akkor kivitte az autóját, és kéziváltós volt az autója. És mondta, hogy hát ezt nem kell bezárni, hogyha nincsenek benne cuccok, mert senki nem tudja ellopni, mert az emberek többsége az nem tud vezetni kéziváltós autót, hiszen automata autót tudnak vezetni. Egyébként, amikor James Bond filmet forgattak, akkor egyszerre még a James Bond alakító színésznek is meg kellett tanulni a kéziváltós Jaguart vezetni, és kicsit csúszott is a forgatás. De azt kell mondanom, hogy tényleg, aki szeret autózni, aki szeret világot járni, aki egy picit szabadon akarja saját maga meghatározni, hogy mikor, hova megy, vagy hosszabb ideje van nagy utakat megtenni, hát legendás útvonalak közül válogathat a világban. Amikor az utakról beszéltem, akkor az egyik kedves hallgató sokszor kérdezgetett a csalagútról, a csatorna alagútról. Hát önmagában szerintem azért nem tartozik ez a top 100-ba az utazás élményt illetően, hiszen ez lényegében egy vasúti alagút. A csatorna alagút, vagyis csalagút, egy 50,5 kilométer hosszú alagút a La Manche csatorna alatt. Úgyhogy amikor a két vonatalagutat sikeresen egyesítették, a két fúrást megcsinálták és elkészült, akkor ez nagy csodának tűnt, de hát hogyha azt mondjuk, hogy a világ legérdekesebb útjai, akkor nem csak a kivitelezés vagy a megépítés számít, hanem az is, hogy milyen élmény az, amikor mi rajta átmegyünk. Nos, talán, hogyha azt nézzük, hogy mi az az út, ami leginkább vonzza azért a vendégeket, hogy egyáltalán oda elmenjenek, hogy részt vegyenek egy olyan utazáson, amikor ők azon az úton rajta lehetnek, hát ez talán a 66-os út az Egyesült Államokban, Chicagóból indul egyébként, és Kaliforniába tartanak, Los Angelesbe az utazók rajta, vagy hát sok más helyre is, hiszen nyilvánvaló, hogy vannak, akik napi rendszerességgel használják az utat, de akik a klasszikus 66-os útvonalat végigjárják, azok a turisták, azok általában akkor már az egészet megcsinálják, ha már lúd legyen kövér alapon, és hát rengetegen motorral, lakóautóval, egy kis retro hangulatban vágnak neki az utazásnak. Klasszikus kétsávos országút egyébként, és hát vannak olyan helyek, ahol már csak részletében maradt fenn, nem a teljes régi valójában, azért ez is az igazsághoz tartozik, de az 1930-as években 100 000-ek használták a 66-os utat, így akartak eljutni Kaliforniába, de sok más opció nem volt, hogyha úgy szerettek volna elmenni, ami relatíve biztonságos, és az amerikai újrakezdésnek a szimbólumává is vált a 66-os út. Úgyhogy az kétségtelen, hogy rengetegen utaznak a mai napig itt, és retro kocsmák, kis éttermek, a két világháború közti időszakot idéző kocsmák, ezek jellemzik, a szálláshelyek között is vannak még ilyen motelek, ilyen kis villódzó neonfények. Tényleg úgy érzi magát az ember, mint egy filmen sok helyen. Rengetegen Harley Davidsonnal indulnak útnak, vannak motoros helyek, motoros kocsmák. Én is, amikor a Virágszám 1500. adását ünnepeltük, akkor készítettem egy olyan fotót, hogy még a 66-os útról volt egy felvételem, és utána beálltam egy stúdióba, és akkor azt varázsolták a kollégák mögém a plakátokra. Tényleg ez egy legendás hely, és nagyon sokan eleve retro hangulatban, öltözékben, régi időket visszaidézően vágnak neki az utazásnak, és sokan pedig rászánnak bőven időt. Tehát úgy indulnak útnak, hogy azt mondják, hogy már pedig nem sietek, megnézem a nevezetességeket, bemegyek a kocsmákba, rendszeresen időzök, lassan megyek, tehát itt azért nem divat száguldozni. Ha már a száguldozásnál tartunk, hát Amerikában azért nem divat az, hogy valaki hihetetlen sebességgel menjen az utakon. Nekem is talán csak Deszvéli környékén, a Halál völgyénél volt egy olyan szituációm, hogy mentünk éppen a repülőtérre, és el kellett, hogy érjem leszögazon a repülőgépet ahhoz, hogy utána tovább tudjak utazni New Yorkba. Ágoston Gábor operatőr kollégámmal voltunk, és hát egyszer mentünk gyorsan, és már is jött egy rendőrautó mögöttünk, megállított, és mondta, hogy hát gyorsabban mentünk, mint a megengedett, és mondtuk az igazat, hogy hát igen, mert a forgatás egy kicsit elkésett, és emiatt szeretnénk azért elérni a repülőt. És mondta, hogy jó, akkor óvatosan, tartsák be a sebességeket, de menjenek tovább, hát megértette. Egyébként az igazat kell mondani, ezt mindig megtanultam az USA-ban, és alapvetően be kell tartani a szabályokat. Utána, ez nagyon régen volt valamikor a 90-es években, hát utána én rengetegszer voltam még hatalmas nagy utazásokon. Autóval egyszer az USA-ban csináltam egy olyan kört, hogy Las Vegasban béreltem egy Fordot, egy Ford Mustangot, piros Ford Mustangot, és ezzel a Ford Mustanggal úgy bejártam az Egyesült Államokat, hogy Las Vegasból elmentem Los Angelesbe. Los Angelesből ott eltöltöttem nagyjából egy hetet, tovább mentem, és egészen dél felé tartottam, Phoenixig lementem. Ugye Phoenixnek is mondják, de a helyek inkább Phoenixnek ejtik ezt a települést, és onnan aztán elmentem El Pasóba, ami megint egy nagyon hosszú utazás volt. El Paso a mexikói határnál fekszik, Juárez van a másik oldalán, és rengetegen átruccannak oda, hogy kitombolják magukat Mexikóba, aztán visszajönnek, óriási a sor a határon, tipikus határhangulat, és aztán El Pasóból tovább mentem. Amíg nagyon tetszett az, hogy egymás után kétszer kellett időzónát váltani. Tehát van egy időzóna, akkor elmegyek El Pasóba, ott ilyen nyúlványszerűen benyúlik egy ilyen kis időzóna nyúlvány, akkor megint előre tekerem az órámat, aztán megint bemegyek, és akkor még egyszer tekerni kell az órát. Tehát nagyon kis távolságon belül van több időzóna, úgyhogy fura lehet, hogyha valaki ott ingázgat. És onnan tovább mentem aztán egészen Dallasig. Dallasban megnéztem a gyönyörű olajkutakat, a híres dallasi villamost, ott elég sokat időztem. Aztán onnan tovább mentem, szintén ezzel a Forddal, egészen New Orleansig. Hát New Orleans nagyon tetszett nekem, tényleg Louisiana államban a francia hagyományok még élők, van francia piac, a Bourbon Street meg a Royal Street, az ami a két leghíresebb utca New Orleansban, úgyhogy ez valóban egy pazar élmény volt itt eltölteni 3-4 napot. Majd New Orleansből elmentem Montgomerybe, ami egy időben az Egyesült Államok fővárosa is volt, és a mai napig a Kapitólium épületéhez hasonló épületek láthatóak még itt, ahol egykor tényleg így az akkori Egyesült Államok nagyjai összegyűltek. És aztán elmentem Atlantába, ami ugye Georgia államnak a székhelye. Érdekes, hogy nagyváros és mégis székhely, mert általában az USA-ban a különböző állami székhelyeket, azokat kisebb településekre teszik, hogy egyrészt ott bőven elférjenek, ne legyen zsúfoltság, az ügyintézés könnyű legyen. Kaliforniában sem San Francisco vagy Los Angeles a főváros, hanem Sacramento, és ugye Texasban is Austin a főváros, és nem Dallas vagy Fort Worth az elővárosa. Tehát itt tényleg megint csak elidőztem egy kicsit, aztán utána hirtelen észak-keletnek vettem az irányt, és felmentem egészen Washingtonig, majd megérkeztem hajnali 3-kor, és beálltam a szálloda elé. A hotel az nem messze volt a Kapitólium épületétől, úgyhogy nagyjából 10 perc múlva már két titkos rendőr kérdezgette, hogy hát ugyan már hogy kerül hozzám egy Las Vegas-i rendszámú autó. Hát mondtam úgy, hogy én Las Vegasból jöttem, hitték is nem is, de aztán beszélgettünk egy sort, és kiderült, hogy számukra, hogy én valóban egy valódi olyan utazó vagyok, aki képes egy Las Vegas rendszámú autóval Las Vegasból eljönni Washingtonba. És utána elmentem New Yorkba, majd New Yorkba leadtam az autót, mert New Yorkba azért autóval közlekedni nehéz, csak onnan hazamentem. Izgalmas egy hónap volt, tényleg. Izgalmas egy hónap volt, és tényleg az autós utazás minden csinyát-vinyát kipróbáltam az USA-ban. Ami nekem nagyon-nagyon nem tetszett, az, hogy különböző államokban különböző a szisztémája a tankolásnak, hogy hogyan kell egyáltalán megtankolni az autót. Vannak olyan államok, hogy egy európai kis kártyával egyszerűen nem tudjuk megtankolni, mert úgy működik, hogy le kell húzni a bankkártyát, és utána meg kell tölteni üzemanyaggal az autót, majd utána kiveszed és fizeted. Igen ám, csak hogy mindig elkérik az 5 számjegyű irányítószámot, mert nekik a kártyájuk az irányítószámot is tartalmazza, és ez meg 5 számjegyű. Na hát ugye ilyet nem tudok produkálni, tehát a kártyámmal nem tudom kifizetni, nem tudják depozitolni a kártyát. Úgyhogy ha itt tankolni akarok, akkor először is bemegyek, sorba állok, és mondják, hogy jó, hát akkor depozitolnak valamennyi összeget, de mennyit? És előre meg kell mondanom, hogy mennyiért fog tankolni. Na most, hogyha nagyon keveset mondok, akkor nem lesz tele a benzin. Ha többet mondok, akkor meg igazából levásárolom a többit, mert sokszor nem mindegyik helyen adták vissza maradékot. Úgyhogy hát nagyon érdekes, hogy végül is valamilyen közelítő összeget mondtam, aztán utána tele lettem chipszel, mert nem akartam olyan sokszor megállni, tankolni. Hát ez a Ford, meg általában az amerikai autók, meg hát így ették a benzint nagyon. Tehát ott nem az volt, hogy tudom, 7 liter 100 kilométeren volt, az 14 is, meg amennyivel több. De igazából eleve az Egyesült Államokban olyan autók vannak főleg, még mindig divatban, melyek ilyen 3000, 4500, 5000, 6000 köbcentisek. Tehát az üzemanyagoknak az oktánszáma is kisebb, mint nálunk. Tehát úgy van az üzemanyagoknak az oktánszáma, hogy mondjuk van 86-os, 87-es, tehát nagyon jó az a 89-es. Hát nálunk ugye teljesen jó benzin és finomabb benzinek vannak, finomabb üzemanyagok vannak, kevesebbet fogyasztanak az autók, kisebb a hengerűr tartalma a hengereknek, tehát abszolút máshogy működik mi felénk ez Európában. Na, hát ez a benzin kutnál a tankolás, tehát ez nagyon-nagyon nehéz volt számomra, de hagyján, mert volt olyan, ahol be kellett vinnem a jogosítványt, és miután bevittem a jogosítványt, akkor kijött valaki, és akkor a saját kis kártyájával megtankolt, és aztán utána én meg kifizettem neki valami teljesen mást, szóval voltak igen-igen nehéz időszakok is így a tankolást illetően. Aztán New Yorkban, meg pár más helyen, ahol tankoltam, ott meg teljesen ugyanolyan volt, mint nálunk, hogy lényegében ki lehetett fizetni simán utólag a kártyával. Megint egy másik államban pedig úgy működött a fizetés, hogy oda kellett adnom a jogosítványt. És jogosítványt betették egy ilyen kis gépbe, ami közel távol akkora volt ugye a jogosítvány mérete, mint egy átlagos ilyen kis plastikkártya, és akkor, amíg tankoltam, addig ott maradt, és utána kellett kifizetnem. Úgyhogy mondom, nem egyforma minden államban az, hogy hogyan kell egyáltalán megtankolni az autót, és mondjuk Kaliforniában, Utahban, meg jó pár helyen azért fel kell kötni a drágot, hogy egyáltalán üzemanyaghoz jusson a gépjármű. De nagy utazás volt. Csináltam még ilyen nagy utakat az USA-ban, több helyen is. Például Oahu szigetén is mindent bejártam, de hát az ugye Hawaii-nak az egyik főszigete, nem a legnagyobb, de ott van a főváros Honolulu. Ott is csináltam, de ennél jóval nagyobb volt, amikor megcsináltam egy észak-dél túrát. Bostonból indult, onnan lementem New Yorkba. New Yorkban hosszabb időt eltöltöttem. Aztán New Yorkból tovább mentem, és lényegében az Atlantic City Ocean Drive féle üdülő területeket kerestem fel, amelyek azért érdekesek, mert Atlantic City az a Las Vegas-a a keleti partnak, tehát ami a nyugati park közelében Las Vegas, mert hát ugye az Nevada-ban van, nem a parton, az ott Atlantic City New Yorkiaknak meg a környéknek. Kaszinó, paradicsomok, revűműsorok, tengerparti hangulat, tényleg pazaréttermek, nem feltétlenül drágák, inkább nagyon jó minőségűek, meg jók. Képes voltam egy időben, nem ekkor, hanem amikor később visszamentem, folyamatában felkeresni Atlantic City egyik éttermét a Kung Pao csirke miatt, mert annyira ízlett. Tehát nem akkora nagy távolság, ugye a benzin az olcsó volt, meg hát még mindig relatíve olcsó, eleve ugye 4,4 egy gallon benzin, tehát 4,4 liter, tehát itt eleve nagyobb számokban beszélnek, mint mi, és összességében az üzemanyag nem drága, tehát valóban Atlantic City egy vonzó hely. Ocean City pedig, ahol van az Ocean Drive, meg ugye Atlantic City-nél is van Ocean Drive, hát ez ugye az ilyen kis kiépített promenádot jelenti a tengerpart mellett, tehát Ocean City pedig lényegében egy olyan város, amit inkább a nagycsaládosoknak találtak ki, olyasmi, mint Atlantic City, csak kaszinók nélkül, és azoknak, akik inkább gyerekekkel akarnak jönni, mert hát a gyerekeket nem engedik a kaszinóba értelemszerűen. Aztán innen lementünk, és csodálatos helyeket jártunk még be, Charleston például, ugye a dél klasszikus települését, Charlestonban megnéztünk egy nagyon jó kis ültetvényt, milyen volt régen a déli ültetvényt, megmutatták nekünk, aztán lementem a Savannah nevű településre, és itt is a klasszikus déli városok egyikét megnéztem, aztán még tovább elmentünk egészen Miami-ig, Miami Beach-ig, onnan pedig elmentünk Key West-ig. Maga az út érdekes, hát önmagában a legdélebbi pontja az Egyesült Államoknak, Floridának, az hát annyi, hogy ki van írva, hogy 220 mérföld talán, vagy kilométer, azt hiszem, talán kilométerben 220 Kuba, lényeg az, hogy közel van, és itt van egy jó kis strand, de hozzáteszem, hogy az út maga érdekes, amikor jobbra-balra ott a tenger, és egy viszonylag keskeny úton mi végig autózunk, tehát ez bámulatosan szép. Van az Old Seven Miles, a régi 7 mérföldes híd, ami azért érdekes, mert a helyi cserkészek üzemeltetik, adni kell nekik egy kis baksist, viszont olyan gyönyörű a kilátás onnan, hogy érdemes ide mindenképpen felmenni. Úgyhogy csináltam egy ilyen észak-dél utazást is, aztán Miami-ba adtam le végül az autót, és utána Miami-ból repültem tovább, tehát mindegyik alkalommal úgy csináltam, meg szerencsére az USA-ban ez a bérelj és vezess, ez jól működik, tehát úgy oldottam meg, hogy az autót máshol adtam le. De azért meséltem el ezt önöknek, hogy hát valóban van tapasztalatom az Egyesült Államok beli utakról, nagyon lassan, hatalmas, kétszer kétsávos, kétszer háromsávos, kétszer ötsávos utakon mennek az autók. Vannak persze sima, egyszerű, kétszer egysávos utak is, de jelentős része az ilyen, és 60 mérföld, a 90 mérföld ilyen a sebesség határ, hát a 90 mérföld az már a száguldás, és ugye 1,6-tal kell szorozni, tehát sokszor 60-ra, 70-re kell lecsökkenteni a sebességet, úgyhogy tényleg néha végeláthatatlan hatalmas úton két autó ment a kétszer négysávos pályán, és itt szammogtunk. De mint említettem, minden szabályt betartok az Egyesült Államokban, és mindenki mindig minden szabályt betart, úgyhogy legalábbis a többség, úgyhogy ebből a szempontból az utazás végteremben nyúlik, hogyha hatalmas kilométereket kell megtenni. És emlékszem, hogy egy kilométerben mondom, hogy így mindig elindultunk, és ott volt a kis jelzőn, hogy a GPS-en, hát akkor még ilyen navigációs rendszer volt, nem beépített, hanem külön kellett hozzá venni vagy vinni, és emlékszem, hogy automatából vettem a navigációs rendszert, még talán Las Vegasban, egy kis automatából, bedobos automatából, és kiírta azt, hogy átállítottam mérföldről kilométerre, hogy nem tudom, a következő úti cél 1270 kilométer. Hát ilyeneket tettünk meg egy nap alatt. És mindig az volt a jó, hogy amikor már 200 kilométer alá kerültünk, akkor már úgy éreztem, hogy megérkeztünk. Úgyhogy a 66-os utat is kipróbáltam egyébként egy időben, de ha már a legendás utakról mesélek, akkor ugye nem csak a 66-os út, hanem a Pacific Coast Highway a Kaliforniában is nagyon híres, tehát a San Franciscóból Los Angelesbe vezető út, a csendes óceán melletti út. Egyszer, amikor itt jártunk, akkor egy tanulmányúton voltam, éppen egy utazási iroda hívott meg, és kőomlás volt. Tehát a vihar miatt leomlott az útra jó néhány szikla, úgyhogy utána vissza kell fordulni, aztán mégis inkább elmentük az autópályán. Óriási hullámok voltak. Én életemben nem láttam akkora hullámokat, mint itt a csendes óceánnál, még a havai hurrikán idején sem. És ilyen kétsávos, meredek sziklaperemek szélén fut ez a kaliforniai út San Francisco és Los Angeles között, és 1932-ben mérnöki bravúr volt megépíteni, mert addig teljesen elzárt terület volt. A végére pedig, hölgyek, urak, nézzünk olyan utakat, amelyek nem olyan látványosak, mint a 66-os út, vagy nem olyan híresek inkább, nem olyan izgalmasak, mint akár egy olaszországi szerpentin, vagy bármi más, viszont rendkívül sok autó megy rajtuk végig. Hát ilyen például Houston, a houstoni nagyon-nagyon komoly autópálya szakasz. Ez talán a világ legszélesebb autópályája, bár most azért már Kínában nagyon széles, hatalmas autópályák vannak, és Houstonnál, a Katy Freeway-nél talán a legtöbb autó halad át bizonyos időszakban ezen a kétszer ötsávos autópályán, úgyhogy valóban iszonyatosan sok autó látható itt, és önmagában az a látványosság, hogyha bennülünk a dugóban, akkor látjuk, hogy amerre a szem ellát, mindenhol csak autók, 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 autók és autók, úgyhogy nagyon érdekes ebből a szempontból, hogy valóban talán a houstoni a legforgalmasabb autópálya a világon, bár nyilván itt a mérési szempontok is számítanak, hogy most milyen időszakban mit mérünk, mert hogy egyébként Kínában is például Shanghai előtt vagy Hangzhou-nál vannak olyan autópályaszakaszok, amelyek rendkívül zsúfoltak, és nagyon sok ott az autó. Ha pedig azt nézzük, hogy a leghosszabb út vajon micsoda, nos, a pán-amerikai autópálya 30 000 kilométeren keresztül Alaszkától egészen Argentína déli csücséig visz le, de hát ez nem folyamatos igazából, bár sokan azt szokták mondani, hogy na hát akkor el tudok Alaszkából menni Argentináig végig az egészen. Hát ezt én még nem csináltam meg, mint mondtam, az USA-t átszeltem északról délre, egy pont, egy szakaszon átszeltem nyugatról keletre, meg Kanadában is nagyon sokat autóztam, Mexikóban is sokat autóztam, de hogy Alaszkától Argentina déli csücskéig autóval lemenjek, ezt még nem csináltam meg. Ami érdekes egyébként, hogy Észak-Közép és Dél-Amerikán, hogy átíveljen egy autóút, ezt már 1923-ban kitalálták, az Egyesült Államok egyik szakértőjének volt a javaslata, de hát aztán a javaslatot több évnyi vita után végül is 37-ben aláírták, 1937-ben Argentina, Bolívia, Kanada, Chile, Kolumbia, Costa Rica, Salvador, Guatemala, Honduras, Mexikó, Nicaragua, Panama, Peru, és persze az ötletgazda, az USA is jegyezte ezt a megegyezést, de hát még a mai napig nem készült el teljesen a valójában, tehát nincsen ilyen folyamatos, hogy elindulok Alaszkából, aztán megérkezem majd jó sokára, de egy úton Argentináig. Van egy olyan rész, ahol ugye Panama és Kolumbia térségében ilyen 160 kilométeres szárazföldi szakasz, hát ott sűrű a dzsungel. Úgyhogy az autópálya építését blokkolták a természetvédők, hogy ne értsák ki a dzsungelt. Van egy olyan terület, ahol felfegyverzett milíciák néha a földúton közlekedőket is meglátogatják. Van olyan hely, ahol meg drogcsempész útvonal van. Úgyhogy ez jól hangzik, hogy van ilyen pán-amerikai út, de én még nem beszéltem olyannal, aki ezt meg tudta volna csinálni, mert hát mondom, van a szakaszok, ahol nem működik, tehát nem tudom, hogy akkor hogy lehet átjutni az autóval mondjuk ezen a 160 km-es dzsungeres szakaszon. De egyébként ilyen nagy autóutakat sok helyen terveztek, szerveztek még, és igazából ahol én nagyon sokat autóztam, az mondom, az USA volt, és Ausztrália még, ahol van egy olyan legendás kiírás is, hogy a következő kocsma 848 kilométer, és ez nem vicc igazából, tehát hatalmas távolságokat lehet a sivatagi úton megtenni, úgyhogy ez is érdekes. Ausztráliában ráadásul volt egy olyan benzinkút, ami akkoriban nagyon meglepett engem, mert hogy nem volt kiszolgáló személyzet, és hogyha nem volt nálad bankkártya, akkor becsületkasszával tudtad kifizetni a tankolást, de minden körülmények között adott üzemanyagot. Tehát nem drágább lett volna ugyanis a mentés, tehát hogyha valaki ott reked a sivatagi szakaszon, annak a kihozatala sokkal többe került volna a hatóságoknak, mint hogyha esetleg valaki lopja a benzint onnan, mert hát egyébként meg az elég nehézkes, mert hogy lakott terület közel-távol nincsen, tehát viszonylag hamar ki lehet deríteni, hogy ki volt az, aki esetleg fizetés nélkül távozott, de jellemzően nem távoztak fizetés nélkül. Úgyhogy ez is érdekes. Minden esetre a leghosszabb összefüggő út is Ausztráliában húzódik, a sziget külső peremén 14.500 kilométeren keresztül, és ezt egyszer meg is próbálták megcsinálni, 5 nap, 13 óra és 43 perc alatt tették meg ezt a távot Ausztráliában, ahol szintén hatalmas, jó minőségű utakon autózhatunk. Én is ezt tettem, igazából gond nélkül lehet közlekedni, mert itt aztán tényleg olyan területek vannak, hogy jobbra-balra nézzünk, látjuk a kis bozótos, sivatagos területet. Hát ugye itt a sivatag nem olyan, mint a Szaharában, hanem inkább ilyen bozótos, és közben elgondolkodhatunk, hogy miért is vagyunk a világon. Hölgyeim és uraim, Önök a Világszámot és benne a műsorvezetőt, Kis Robert Richárdot hallották. Ezúttal a világ nagy autóútjait, autópályait kerestük fel. Remélem, hogy legközelebb is velem tartanak majd. További kellemes hétvégét és jó rádiózást kívánok. Viszonthallásra!